Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Buza Sándor. Ománról beszélgetünk még mindig. Vendégeim a stúdióban Szombati Orsolya, utazó blogger és Szántó Zoltán, a turizmus.com magazin főszerkesztője. Szervusztok! Elég sok mindent érintettünk. Egy fontos dolgot nem, mert azért mégiscsak azt gondolom, hogy aki úgy dönt, hogy Ománba el szeretne utazni, az azért egy kicsit arra is kíváncsi, hogy milyen Omán turizmusa? Vagyis hogy kell Omán turizmusát elképzelni, illetve elhelyezni Dubaj árnyékában? Orsi?
Én azt gondolom, hogy Omán egy nagyon jó példája annak, hogy a hagyomány és a modernitás hogyan tud egymás mellett létezni. Dubajhoz képest például Ománban nincsenek magas épületek, ami számomra nagyon szimpatikus volt, hogy megmaradtak a hagyományos, alacsonyabb házak, nincsenek felhőkarcolók, nincsenek üvegpaloták, de hogyha turizmus vonatkozásában nézzük, a modernitás már abszolút megjelent, hiszen ötcsillagos szállodák kiépültek a tengerparton, ahol várják a vendégeket, és a fakultatív programok tekintetében is egyre jobban felzárkózik az ország, azt gondolom, mondjuk az Emirátusokhoz képest.
Ugye miután mi azért egy speciális úton voltunk, ezt study tournak hívják, ahol nekünk mindent igyekeznek megmutatni, voltunk olyan előadásokon, ahol ez egyébként az összes igazgató vagy potentátor, akik ott voltak, ezt konkrétan így el is mondták. Ugye, Zoli?
Így van, tehát ahogy már egyszer talán korábban beszéltünk róla, hogy mivel nincs igazán komoly múltja ott a turizmusnak, ezért gyakorlatilag lehet, még talán az is igaz lehet, hogy néhány olyan csapdát, olyan hibát elkerülnek, ami mondjuk a parttúlzott beépítése, ami más helyeken már előfordul.
A part túlzott beépítéséről én azt hallottam, lehet, hogy valaki ott mesélte, amikor utazgattunk az autóbuszban, hogy egyáltalán nem nagyon engedik meg, hogy a homokos parton építkezések történjenek, tehát a házak jóval beljebb vannak. Ez egy más dolog, hogy például egy családi ház az úgy néz ki, hogy legalább két emelet magas, van, amikor háromszint is van, és több generáció lakik ott, hiszen egy ománi férfinak több felesége is lehet, tehát az is elképzelhető, hogy tényleg generációk és testvérek laknak, akár 10-12 fő is tud a lakásokban lakni, szóval nem engedik meg, hogy beépítsék, ráadásul ugye a monszun időszakában, ami a június-július-augusztusi időszak, akkor eléggé szeles, eléggé nagy hullámokat verő az a rész, úgyhogy ezt ilyen biztonsági szempontból nem csinálják. Viszont Orsi, említetted a fakultatív programokat, és azt gondolom, hogy amikor valaki egy ismeretlen országba elmegy, akkor nagyon jó, hogyha ki tudja használni azokat a lehetőségeket, amik fakultatív programok néven futnak, mert persze azt is megtehetjük, hogy fetrengünk, aztán bekenjük habtestünket majd napolajjal, és akkor isszuk a koktélokat. Oda kell figyelni, mert délután 3 és 6 óra között nem adnak alkoholos italt, hiszen egy muszlim országban vagyunk. De mik azok a fakultatív programok, amik szalalában várhatják az utazókat? Zoltán.
Hát gyakorlatilag
vagy neked melyik volt a sok közül, mert azért sokan voltunk, mondjuk a legmeghatározó, vagy a legnagyobb élmény nyújtó.
Ugye szerintem azt mindenképpen fontos tisztázni, hogy ki mire számítson. Tehát a sivatag sokféle lehet. Van kősivatag, van homoksivatag, vannak csodálatos dűnék, vannak ilyen sziklás, kietlen tájak. Na most szalaláról azt kell tudni, hogy a közvetlenül a part környékén van egy vékony tengerparti sáv, keskeny tengerparti sáv, tulajdonképpen néhány tucat kilométer hosszú, amelynek szubtrópusi éghajlata van, mégpedig azért, mert az Indiai-óceán felől érkező nedves áramlatok itt felemelkednek, ugyanis a síkság fölött van egy 1500 méteres hegyeket is magában foglaló hegyvidék, és ez a hegyvidék ez lezárja a légáramlatoknak az útját, tehát itt kicsapódik a csapadék, ezért ez a vidék ez sokkal zöldebb, mint az Arab-félszigetnek gyakorlatilag bármelyik más része.
Bocsánat, ezt egyébként úgy kell elképzelni, hogy a tengerpart után, ami egy nagyon sík terület következik, körülbelül egy olyan szemmel látható távolságban, de ez nem olyan nagy távolságon, 3-4 kilométer múlva jelennek meg a hegyvonulatok, azok viszont karéba zárják le ezt az egész tengerparti részt, ami adja ezt a hatást.
Így van, viszont ugye, hogyha elindulunk a hegyek irányába, akkor szerpentineken keresztül egyszer csak viszonylag gyorsan, mondjuk egy fél óra alatt elérünk egy ilyen úgynevezett kősivatagba. Tehát az nem az a sivatag lesz, amire mi gondolunk, hanem kisebb-nagyobb kövek, sziklák állnak ki a talajból, egy borzasztó kietlen vidék. Most viszont van lehetőség igazi homoksivatagot felkeresni, Arra viszont számítsunk, hogy ez egy gyakorlatilag egy bőfélnapos program.
Hát tehát
egynapos program, viszont visszanézve azokat a képeket, amelyeket ott is készítettem, azt hiszem, hogy ezt semmiképpen nem szabad kihagyni. Tehát igazi, gyönyörű homokdűnék a háttérben, a naplemente ezernyi színe, tényleg egy fantasztikus élmény, ott kellemesen hűl este az idő, a helyiek megvendégelnek datojával, mindenféle finom fűszerekkel, ízesített teával, tehát tényleg egy maradandó élményt jelent, és hogyha nem kell esetleg sietni, akkor az is fantasztikus élmény, amikor jövünk visszafelé Szalala irányába, akkor gyakorlatilag a sivatag közepén, ha megállnak a terepjárók, ahogy mi is tettük, uh-huh. és lekapcsolják a lámpákat, akkor olyan akkorát lehet gyönyörködni a csillagos éjszakában, tehát a különböző csillagképek, a tejút gyönyörűen kirajzolódik, ez is tényleg egy fantasztikus élmény.
Azért ennek a jeep-túrának volt kalandrésze is, amikor a fiúk megmutatták, hogy hogyan lehet a jeepekkel, a négykerék meghatású jeepekkel fölmenni mondjuk egy ilyen 60-70 méter hosszúságú és majdnem olyan magasságú porhomokon. Nem féltél, Orsi?
De bevallom, egy picit azért is szorítottam a mai rivasat. De egyébként a közlekedési kultúrára kitérve, nekem az roppant szimpatikus volt, hogy az omániak nagyon-nagyon nyugodtan vezetnek, hosszú karavánban betartva a maximális 120 km/h sebességet az autópályán, ám de amikor a sivatagba értek, átmentek kisgyerekké, és össze-vissza kormányozták a jeepeket a homokdűnéken, és élvezték, ahogy mi utazóként ott visítunk, és nem tudjuk, hogy éppen most merre fog fordulni az autó. Szóval azt gondolom, hogy ez tényleg egy olyan élményprogram, amit nem szabad kihagyni, és nyilván ennek a megkoronázása volt a sivatagi naplemente, ami felejthetetlen.
Ugye nem véletlenül szerepel ez a program a fakultatív programok között, hiszen ez a terület, ahova mi is be tudtunk menni, ez egy ilyen 120-130 km a tengerparton, tehát konkrétan egyenesen be kell menni a sivatagba. Itt található a Föld legnagyobb egybefüggő porhó sivatagja, nem tudom, hogy kell mondani, mert kijavítanak. Szóval akkor, én azt gondolom, hogy akkor, amikor mi a sivatagról beszélünk, vagy egy ember a sivatagról beszél, akkor ez az ideális kép, ami a sivatagot jelenti. Persze, ahogy Zoli, te mondtad, kősivatag, minden egyéb más van. Itt viszont ahogy fújta a szél azt a porhomokot, ahogy az egész fodrozódott, és ott vannak ezek a valóban fodrok. Egy dolgot sajnálom, hogy nem próbáltam ki, bár korábban, amikor Mauritániába jártam, akkor kipróbáltam, nem síeltem, mert ez is a program része.
Nem volt sandboarding.
Igen, ez is a program része, úgyhogy ha valaki esetleg a Szaharában, nem a Szaharában, hanem Omában szeretne síelni, hát akkor nyugodtan tegyük meg. Visszalövök egy picit a biztonságos vezetésre. Én pont azt olvastam, hogy a Ománban viszonylag sok a balesetek száma. Lehet, hogy egyébként ők biztonságosan vezetnek, de a legnagyobb veszélyt és a legnagyobb számú balesetet a tevével való ütközések adják. Mert ahogy mondtam az elején, ennyi tevét én egy arab országban sem láttam. Számotokra nem volt meglepő?
De abszolút meglepő volt, tehát Ománban a tevék úgy sétálnak az út mentén, mintha ők is külön járművek lennének a sivatag hajói, és hihetetlen nagy számban és karavánban sétálnak, teljesen szabadon élnek, senki, és például Dofár-hegységben 2000 teve él, tehát hatalmas a populáció, akik ott szabadon mászkálnak az utak mentén, és valóban azt el tudom képzelni, hogy balesetet okoznak, amikor mondjuk a kanyarból hirtelen feltűnik egy hatalmas karavánnyi teve, de roppant munkás jószágok egyébként is nagyon-nagyon aranyosak, és érdekességként egy fakultatív program alkalmával akár tevetejet is kóstolhatunk, hiszen az ománi kultúrának a szerves része a tevékkel való kapcsolat, legyen az tejfogyasztás, húsfogyasztás, tevefutamok, a tevéket gyakran feldíszítik például esküvőkre is, tehát tradicionálisan is az ománi kultúrában gyökerezik a teve léte, és ugyan tevegel is nem volt, ami számomra egyébként szimpatikussá tette az ománi
turizmust. Hát hova ültél volna, ezek dromedárok, ezeknek csak egy púpja van.
Biztos, hogy fel tudtak volna rájuk tenni nyerget, de tevéken mindenhol találkozhatunk Ománban. Tehát nem kell feltétlenül a sivatagba menni, a Dofár-hegység oázisaiban is lehet őket látni. Az esős évszakot követően lejönnek a hegyekből, és ott töltik fel a készleteiket.
Igen, ez a tevekultusz olyan mérvű Ománban, hogy ugye azt hiszem, ha jól emlékszem, február-márciusban vannak a nagy teve szépségversenyek. és a mostani 2023-as díjnyertes Omán legszebb tevéjének az ára az 50 millió forint körül van. Tehát ilyen Ferrari méretű összegekről beszélünk.
Igen, tehát nekem azt mesélték ott a helybeliek, hogy valójában a tevére ők nem úgy tekintenek, mint egy haszonállatra. Tehát azok az idők elmúltak, amikor a teve az terhet cipelt a sivatagon keresztül, és mentek a karavánok, és létfontosságú volt, hogy valakinek legyen minél több tevéje, és ezzel pénzt lehetett keresni. Végülis most is pénzt lehet keresni, de inkább ilyen dolgokkal, mint a teve szépségverseny, és valójában a helybeliek házi állatként tartják őket. Tehát aki büszke akar lenni, vagy büszkévé akarja tenni saját magát, annak szép tevéi vannak. Hallottunk ilyenről, hogy valaki befejezi a munkát az irodába, vagy a munkahelyén, és akkor szépen délután beül az autóba, és megy ki a hegyekbe a tevéihez. És akkor velük tölti az időt, babusgatja őket, és gyönyörködik bennük.
Igen, tehát a tevékkel való találkozás az lehet esetleges is, de lehet szervezett is, ez is egy fakultatív program része. Van egy másik állat, amelyik ugyancsak állattal való találkozása a fakultatív program része, ez pedig a delfinek.
Így van, delfin lesre nagyon könnyen befizethetünk gyakorlatilag a szállodánkból. Mi több, vannak olyan helyek némelyik szállodában, ahol kijelölnek delfin megfigyelő pontokat. Tehát ha igazából szerencsések
Orsi,
vagyunk.
Te voltál egy ilyenenként, kisétáltál oda a
Igen, van egy delfin deck, ami a part mentén egy vitorlával, hogy védje a fejünket a napsütéstől ott reggelente, hogyha kisétálunk, akkor nagyon-nagyon könnyen találkozhatunk palackorú delfinekkel, akik az Arab-tenger partjainál cirkálnak hatalmas csapatokban.
De ott nem találkoztál, nem láttál ott.
Ott nem láttam, viszont a hajóból rengeteg kísérte az útjainkat, és az fantasztikus élmény volt, ahogy ott játszottak és meglovagolták a hullámokat, és abszolút egészen közel tudtunk hozzájuk menni.
Hát igen, és ugye számomra az volt a nagy élmény, hogy nem is voltunk nagyon messzire a parttól, tehát még talán egy kilométer sem lehetett, és tényleg csillogott a víz, amire láttunk, csak jött a hátuk föl, ezek palackorú delfinek
Igen,
voltak?
Igen, palackorú delfinek.
Annyira nem ismertem föl őket, hogy palackorú delfinek legyenek. Úgy van, és ha már az állatoknál tartunk, azt nektek szerintem akkor mondtam is, hogy nekem döbbenetes élmény volt, pozitív, hogy például az arab országokban megszokott kóbor kutyák és a kóbor macskák látványa az 0,0. Tehát nem láttam. Valószínű, hogy ennek is a visszavezethetjük arra a tisztaságra, vagy arra a gondoskodásra, amit egyébként a környezetükre fordítanak. Az első ilyen kóbor kutyát vagy macskát pont a piacon, a Szalalai piacon, ahol mi hárman mentünk el, kikönyörögtük, hogy ezzel egy busszal vigyenek el minket egy autentikus piacra, oda menjünk el. Egyébként miután arab országokba jártatok, ez a Szalalai minden piac, ez a Szalalai minden piac, ez mutatott valami különbözőséget?
Hát szerintem egy nagyon pozitív élmény volt a piac, mert tényleg a tisztaságra ügyelnek, rend van, és valójában azt az egzotikumot mégis tudod élvezni, amit egy különleges táj ad. Tehát azok a termények, azok a gyümölcsök, zöldségfélék, a halak, tényleg nem tudsz betelni vele, gyakorlatilag egy-két órát, vagy akár még többet is ott el tudsz tölteni. Látod a mészárost, ahogy dolgozik, vágja a tevehúst, éppen elmondták, hogy a bébi teve, tehát a tevecsikó húsa az valami helyi különlegességnek, ínyenségnek számít, de érdekes például megtermelik a különböző hüvelyeseket, lencsét, babot, a hegyi oázisokban ezt lehozzák, és ilyen nagy üvegekben árulják, de óriási görögdínyéket láttunk, és hát ugye papaja, mangó, banán, datoja. Uh-huh. Tehát gyakorlatilag ezen elélne az ember igazából, hogyha más nem is lenne, és ezeknek a gyümölcsöknek az íze az tényleg páratlan is.
Igen, hát ugye ennek a műsornak egyik küldetése, hogy a gasztronómiával is foglalkozzunk, persze itt a végén mindig ezt szoktam érinteni. Arabország más a gasztronómia, mint Ázsia vagy európai ország. Orsi mellé elég sokszor sodorta az élet, amikor ebédet ettünk, vagy vacsorát, és ugye második vagy harmadik nem megállapítottam, hogy Orsi, te igazán akkurátusan válogatod össze azokat a különlegességeket, amit az arab konyha nyújtott neked ennyire bejön az arab konyha?
Igen, nagyon-nagyon szeretem az
orientális csajos, ízeket. Egyébként nagyon csajos konyha az arab konyha.
Igen, tehát fantasztikus ízek, illatok jellemzik az arab konyhát. Nagyon sok friss gyümölcs, halétel, frissen fogott halak, amik még lehet, hogy előző nap a tengerben úszkáltak, tehát azt gondolom, hogy ez egy remek lehetőség arra, hogy svédasztalos választék keretében szemezgessük a számunkra a legszimpatikusabb falatokat. Tehát a szálloda területén is voltak tematikus estek, gyakorlatilag nagyon-nagyon sok étterem van, ahova lehet előre asztalt foglalni, és tényleg az arab konyhától kezdve egészen a távol-keletig, sushi ételekig mindent megkóstolhatunk. Úgyhogy én tobzódtam az élvezetekben.
Igen, hát ugye ezeknek a szállodáknak azért van egyfajta kötelezettségük, hogy hogyan kell, hogy főzzenek, vagy süssenek, de nekünk pont alkalmunk volt arra, hogy összehasonlítsuk, amikor kint voltunk a piacon, és akkor ott egy ilyen rizs jellegű ételt
porcióztak. Az egy tengergyümölcsei leves volt, és nem... valószínűleg rizst is főztek bele. Igen,
ezt ettük, ezt megkóstoltuk, amit egyébként biztos, hogy nem tudtunk volna megkóstolni a szállodában, mert nem csinálják. Viszont amikor kimentünk oda hátra az udvarba, ahol egyébként a férfiak, mert csak férfiak vannak értelemszerűen mindenhol, akkor ott porciózták ki, ez ilyen barnás színű rizs, azt hiszem, hogy halas rizs volt, amire én elsőre biztos nem mondtam, hogy ez halas rizs, de azt mondták, hogy ez nagyon-nagyon kedves ételkülönös, és ott tették tonna számra az emberek. De egyébként valóban az arab konyhának nagyon sok krém, ami megjelenik, tehát ezek a csicseri borsó,
a tahini, a lapnak,
egyébként ugye, amire Omán rettentően büszke, az a datoja termesztése, mert hogy az egyébként egy fő kiviteli cikk is, és nagyon érdekes, hogy az ománi kávézáskor ott van a kávé mellett a datoja, amit soha nem tapasztaltam sehol.
Igen, és cukrot nem is adnak. Hát, tehát azzal édesíted gyakorlatilag a kávét, tehát bekapod a datóját, és iszod mellé a kávét.
Igen, mert ezek a datóják olyan brutálisan finoman édesek, hogy az pontosan helyettesíti a másikat. Sajnos be kell rekesztenem az élménybeszámolót, mert vége van ennek a sorozatnak, vagy ennek a beszélgetésnek. Viszont itt a végén azért mindig meg szoktam kérdezni, hogy mi az, ami Ománból megmaradt?
Számomra gyönyörű, tiszta tengerpartok maradtak meg, és hát ejtsünk szót azért a tömjérről is, ami Ománnak az egyik legfontosabb exportcikke és különlegessége, hiszen Omán a tömjén földje egy ősi, egzotikus kincsi, ami a gyógyászattól kezdve, aromaterápián át a parfümökig mindenben felhasználnak.
És láttuk a tömjének az összes verzióját, amiből ugye a legfinomabbat még enni is lehet.
Bizony.
A gyönyörű fehér színű, aztán onnan ilyen barnás, sárgás lesz az egész, tehát még nem kell enni, ott az már csak az illatanyagot szolgálja. Zoltán?
Hát én azt mondanám, hogy vízeséseket lehet látni, még akkor is, amikor mi voltunk ugye november közepetáján, ugye régen véget ért már az esős évszak, de van még egy-két olyan hely, ahol a hegyekből csordogáló patakok szép vízeséseket formálnak. Tehát ezt mindenképpen érdemes megtekinteni, hiszen ilyesmire nem számítunk mondjuk az Arab-félszigeten.
És akkor, hogyha valaki nem ebben a téli időszakban, hanem mondjuk az ottani nyári időszakban, tehát június, július, augusztusban megy ki, akkor pedig a sivatagnak a zöld verzióját is láthatja, pontosan a sok esőtől, a monszuntól. Szóval Omán azt gondolom egy nagyon különleges, nagyon érdekes ország. Ha tehetik, akkor menjenek. Köszönöm szépen. Szombati Orsolya, utazóblogger és Szántó Zoltán, a turizmus.com főszerkesztője volt a vendégem. Köszönöm, hogy itt voltatok. Szevasztok!